Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vigyük el Isten szeretetének fényét a világba, fogalmazott Ferenc pápa homíliájában Vízkereszt ünnepén január 6-án. Isten azért jött el a világba, hogy találkozzon minden nemzetiségű és nyelvű emberrel, és arra hív minket, hogy tiltsuk be az emberek kiválasztásának, kirekesztésének és leselejtezésének minden formáját, hangsúlyozta Ferenc pápa. Arra buzdított, hogy legyünk a fény és a remény jele mások számára. Isten nem exkluzív köröknek vagy kiváltságos keveseknek nyilatkoztatta ki magát, hanem mindenkiért eljött. A Szent Atya elmondta, láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Ez az a tanúság, amelyet a napkeleti bölcsek tesznek Jeruzsálem lakóinak, és bejelentik, hogy megszületett a zsidók királya. A bölcsek azért indultak útnak, mert új fényt láttak az égen. Gondolkodjunk el ezen a reménység jubileumi évében, amikor az Úr megjelenését ünnepeljük, mondta homíliájában a pápa, majd hozzátette. Az út megjelölésével a csillag azt üzeni, hogy Isten ott ér el minket, ahol vagyunk, hogy növekedjünk vele együtt a szeretetben, és azt létünk értelmévé tegyük. Megkezdte működését a Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért, közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint alapítványt hoztak létre az elmúlt év októberében elhunyt országgyűlési képviselő és nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád János közéleti és politikai örökségének őrzése és továbbadása érdekében. Az alapítvány célja támogatni a nemzet határokon átívelő összetartozását, az egységes nemzetben való gondolkodást, a nemzetpolitikát erősítő programokat, valamint a Tolna vármegye, különösen a Bonyhád és Dombóvár térségének gyarapodását szolgáló kezdeményezéseket, kiemelt figyelemmel a térségben élő nemzetiségiekre, különös tekintettel a bukovinai székelységre. A Jobbik azt szorgalmazza, hogy a digitális átállással párhuzamosan maradjon meg minden eddigi ügyfélkapus ügyintézési lehetőség. Zékárpád Dániel, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője budapesti sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, hogy ne jelentse a digitális kényszerzubbony szorosabbra húzását a január 15-i ügyfélkapus átállás. A Jobbik meghallja a magyar polgárok, könyvelők, vállalkozók panaszát azzal kapcsolatban, hogy nem történtek meg a szükséges előkészületek a teljes körű átálláshoz, az ügyfélkapu pluszra fogalmazott. Tovább egyszerűsödik kettől a Budapesti Közlekedési Központ termékportfóliója, ugyanis a használati szokásokhoz igazodva több jegy- és bérlettípust is kivezetnek. Jön az új MOL Bubi bérlet, közölte a társaság a távirat irodával. A közlemény szerint kettől megszűnik a közoktatásban tanulók félhavi, negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest bérlete. A felsőoktatásban tanulók negyedéves, szemeszterre szóló és kedvezményes éves Budapest bérlete. A nyugdíjasok negyedéves és kedvezményes éves Budapest bérlete. A Budapest csoportos 24 órás jegy, továbbá a kutya, illetve a kerékpár bérlet. Ezzel párhuzamosan a bérlettel rendelkezők számára ingyenessé válik a kutya, illetve kerékpár szállítás a BKK járatain, és a társaság kivezeti az éves MOL Bubi bérletet, melynek helyét a féléves bérlet veszi át, és a MOL Bubi közbringa szolgáltatás díjai is módosulnak, írták. Végül az időjárásról. Kedden a változóan felhős idő mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap, de a déli óráktól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Mindeközben csapadékzóna is érkezik, egyre több felé várható eső, az Alpok alján és a Bakonyban vegyes halmazállapotú csapadék is lehet, illetve a front előtt a keleti ország részben egy-egy zápor sem kizárt. A front előtt a déli, míg mögötte az északiasra forduló szél átmenetileg megélénkül, helyenként erős széllökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 9 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon, ahova hamarabb megérkezik a hidegfront, több fokkal hidegebb is lehet. Híreket hallottak.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a daganatos megbetegedésekről lesz szó. Dr. Deme Dániel, onkológus, az Egri Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Egyebek mellett a korai diagnosztika jelentőségéről, az elérhető új terápiákról is beszél, valamint arról, miként van jelen hivatásában, a betegekkel való kapcsolattartásában a vallás. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Napjainkban azt hiszem elmondható az, hogy egyre több a daganatos megbetegedés, és nagyon sokrétű az, hogy testünknek melyik részén alakul ki ez a daganat. Szeretettel köszöntöm doktor urat a stúdióban. Arról fogunk ma beszélgetni, hogy jelenleg a betegeknél melyek a leggyakoribb daganatos megbetegedések.
Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást. 16 éve vagyok a pályán, 3 szakvizsgával, belgyógyászat, klinikai onkológiai, klinikai farmakológia, és a 2022-es évben vettem a tudományos munkámat szintén saját a beteganyag feldolgozásból, és tulajdonképpen az onkológiával már 2007 óta foglalkozom, akkor fél éve dolgoztam belgyógyászati osztályon, és akkor fölkért az akkori igazgató Salgótarjánban, ahol változatlanul dolgozom, és azt mondta, hogy nagy szükség van az onkológiai betegellátásban rám gondolt, hogyha én ezt elvállalom, és azt mondta, hogy azért, mert 3 konkrét esetben ő tudja, hogy én keresztény módon beszéltem a betegekkel, és ez nagyon kell, főleg az onkológián, mert ott olyan típusú betegségek vannak, ami nagyon megviseli nem csak a betegeknek a testét, de a lelkét is. És tulajdonképpen így a saját tapasztalataimból, de országos statisztikából merítve is a kérdésre röviden válaszolnék, hogy tulajdonképpen ami ma Magyarországon leggyakrabban előforduló betegség, az a tüdőrák. Tehát eddig a férfiaknál, de most már a nőknél is ez az utóbbi időben megfigyelhető, hiszen a dohányzási szokások azok megváltoztak, és a nőknél is már a vezető leggyakoribb daganat, amit diagnosztizálnak, az a tüdőrák. Sajnos ez így van. Aztán következik a férfiaknál a prostatarák, hát ez főképpen a jóléti társadalmak betegség, ezt láttuk már néhány évvel ezelőtt Nyugat-Európában, de előbb az Egyesült Államokban is, ott is emelkedő tendenciát mutatott, és most már nálunk is, és nőknél pedig az emlőrák. Ez a második, és harmadik helyen mindkét nemben vastag végbélrák, emésztőszervi daganatok, és akkor ezt követik a ritkább daganatok, de amit még nem említettem, a bőrdaganatok, ez nagyon fontos, tehát hogy a bőrdaganatok közül a festéksejtes daganat, a melanóma, ez egy nagyon gyakori daganat, hát ezért centrum foglalkozik, mi hozzánk legközelebb az Országos Onkológiai Intézetben van egy ilyen melanóma központ.
Ha már a leggyakoribbakat említettük, talán érdemes arról is beszélni, hogy mennyit számít az életmódunk. Említette itt a dohányzási szokásokat, a jóléti társadalom. Ez mind-mind hatással van arra, hogy ezek a betegségek kialakuljanak. Számít-e ilyen formán a genetika? Hordozunk-e valami ilyesmit magunkban, ami kiváltó tényezővel együtt már megjelenhet a betegség maga?
Igen, természetesen, tehát erről nagyon sokat lehet olvasni, mind a médiában, mind pedig a szakirodalomban is, és nemzetközi irányelvek tartalmazzák ezeket a szempontokat. Bizonyos daganatok kialakulásában ismertek olyan genetikai eltérések, amelyek most azt mondom, hogy törvényszerűen magukban hordozzák azt a magas kockázatot, hogy a daganat kialakuljon. Ez egy nagyon fontos szempont. A másik szempont pedig az ismert károsító tényezők, és akkor ide tartozik kiemelten a dohányzás, hiszen még annak idején, mikor kórbonctant hallgattam az egyetemen, az volt több mint 20 évvel ezelőtt, akkor azt mondták, hogy a dohányfüstben több mint 400 azonosított rákkeltő anyag van. Ez volt akkor. Most pedig már ki tudja, hogy milyen típusú dohányok vannak, tehát sajnos ez így igaz, és nem beszélve arról, hogy Magyarországon még a fejnyak daganatoknak a előfordulása is igen magas, az pedig éppen abból adódik, mert sajnos rossz magyar szokás szerint a dohányzással nagyon gyakran együtt jár a tömény alkohol fogyasztása is, és maga a tömény alkohol az fellazítja a nyálkahártyát, tehát egy nyálkahártya gyulladást okoz, aminek a következtében a dohányban lévő, tehát a dohány füstben lévő rákkeltő anyagok sokkal jobban bekerülnek a szövetek közé, és így kialakítják a daganatot. Másrészt ugye életmóddal kapcsolatosan az ismert volt egy nagy adatfeldolgozás, több mint 1 millió egészséges beteg adatát dolgozták föl, és azt nézték, hogy milyen gyakori közöttük a daganat kialakulása, és azt is figyelték, hogy milyen a testtömeg indexük, tehát mennyire elhízottak, és az elhízás és a daganatok kialakulása között is egy korrelációt véltek felfedezni. Nem minden daganatra igaz ez. Másrészt pedig a táplálék összetevői, tehát például a zsírban gazdag táplálék, az főképpen ezt hozza ki a szakirodalom, hogy például a prosztata daganatoknak a kialakulását azt fokozza, vagy fokozhatja. Tehát ilyen ismereteink vannak, amit érdemes így megelőzésképpen tudni, mert ebből az is következik, hogy mit tehet az ember az egészségéért. Kicsit elébe megyek a kérdésnek, de ez logikailag összekapcsolódik, hogy ami daganat típusra létezik szűrővizsgálat, oda javasolt elmenni akkor, amikor előírják. Ez nagyon fontos, ugye? Tehát ugye nőknél ugye 45 éves kor fölött az emlőszűrő vizsgálatok, a székletvér vizsgálat, hogyha pozitív, akkor tükrözés, ez nagyon fontos férfiaknál, a prostata vizsgálat, legalább így 50 év fölött, de hát ugye azt tanították nekünk is, hogy 50 év fölött, ha valakinek nem volt még ugye urológiai vizsgálata, menjen el, tükrözése nem volt, akkor is menjen el, hogyha nincsen semmi tünete, mert lehet, hogy találnak egy olyan eltérést, ami kezelendő. Tehát ez mindenféleképpen nagyon fontos. Egészséges táplálkozás és mozgás rendkívül fontos, és az ismert károsító tényezőknek a kerülése. Bőrgyógyászati vizsgálat is évente javasolt, a direkt napfény kerülése, és így tovább.
Említette doktor úr itt az életkori faktort, olyan szempontból, hogy onnantól kötelező eljárni. Áll-e még ez az életkori határ ezekre a betegségekre, mert azt látja az ember, hogy egyre korábban, egyre fiatalabbakat támadnak meg ezek a betegségek, akár már a 30-as korosztályban, nyilván kevesebb az ott megbetegedő, abban a korosztályban beteg ember, de kitolódik-e egy kicsit visszafelé az életkorban?
Igen, megfigyelhető egy ilyen tendencia, hogy fiatalabb korban fordulnak elő daganatok, és ennél fogva viszont, ami még kimaradt az előbbi gondolatmenetből, hogy önvizsgálat az javasolt. És szoktuk tanácsolni, tehát akár laikus fórumokon is, hogyha szakértőt kérnek fel, akkor elmondjuk nagyon egyszerűen, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. És hogyha valami rendellenességet tapasztalunk, akár egy csomót, vagy akár egy bőrelváltozást, ami nem volt, vagy akár széklet megváltozását, hol székrekedés, hol hasmenés, és tudom, hogy nem változtattam az étrendi szokásomon, és nem kaptam el semmilyen fertőző betegséget, akkor föl kell, hogy merüljön a gyanúja annak, hogy itt van valami komolyabb probléma, amivel foglalkozni kell. Tehát figyeljünk a tünetekre, most így mondom, hogy életkortól függetlenül. A másik gondolat pedig, hogy amennyiben már egyeneságú rokonnál kialakult rossz indulatú daganat, tehát például ezt el szoktuk mondani nőgyógyászati daganatok esetén, emlő, petefészek, méhdaganat esetén, akkor az egyeneságú rokon, tehát egy lánygyermek előbb kell, hogy menjen vizsgálatra, mint ahogy behívnák őt. Tehát egy olyan 10 évvel korábban, ahogy az egyeneságú rokonnál ez kiderült. Tehát fiatalabb életkorban akkor javasolt, hogy elmenjen éppen ennél fogva.
Melyek a tapasztalatok abból a szempontból, hogy a paciensek eljárnak-e rendszeresen szűrésre? Van-e változás, hogy esetleg tudatosabbá válnak az emberek, és gyakrabban mennek el szűrésre? És itt mit lehet tudni mondjuk egy életkori besorolásból? Tehát az idősebbek többet gyakrabban járnak az orvoshoz, és szeretnék magukat kivizsgáltatni, a fiataloknál pedig mi a helyzet?
Igen, hát ez változó. Változó, láttunk már szélsőséges eseteket mind a két korosztályban, tehát fiataloknál is, időseknél is. Az arány tekintve például emlőrák szűrésnél én úgy tudom, legutolsó információm, hogy körülbelül a részvételi arány az olyan 40%-os. Tehát ezt lehet így tudni. Ez egy ilyen országos átlag. Van, amelyik megyében alul teljesítenek ehhez képest, van, ahol egy kicsit többet tudunk szűrni. és fontos egyébként az egyéb fórumok jelentősége, tehát például a Magyar Rákellenes Ligának a tevékenységét én kiemelkedően fontosnak tartom, akik figyelemfelkeltő kampányt szerveznek minden évben, hát ez ugye nyilván nemzetközi, és ők csatlakoznak a nemzetközi emlőrák ellenes kampányhoz minden év októberében. Nagyon fontos, hogy a fiatalok főképpen, mert láttunk olyan fiatalokat, akik elhanyagolták magukat, viszont láttunk olyan időseket, akik meg annyira figyeltek magukra, hogy már kiestek ugyan a szűrési periódusból, de tapintottak valamit, és elmentek az orvoshoz, és sikerült az ő betegségüket kezelni. Tehát látunk jó példákat is, és ez mindenféleképpen azért azt a tendenciát vetíti előre legalábbis az én számomra, hogy itt várhatóan majd növekszik a szűrővizsgálatokon résztvevők aránya.
Mert hogy egyébként fontos hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos a kezelés szempontjából, a gyógyulási szempontból az, hogy mikor fedezik fel magát azt a daganatot. Mit lehet erről tudni? Hogyan alakul így a betegség?
Így van, tehát ez nagyon fontos kérdés, amit most föl tetszett tenni, mert alapvetően az onkológiai betegeket két nagy csoportra lehet osztani. Nem szabad egy betegség csoportként tekinteni őket. Nagyon röviden, lényegre törően fogalmazva, az első csoport az, akiknek a daganatos betegség az sebészileg eltávolítható. Tehát gyakorlatilag megszabadulhat a daganatos betegségétől. A másik csoport az, akiknél ez nem valósítható meg valamilyen oknál fogva, vagy annyira összekapaszkodik ott a környező szövetekkel, vagy olyan távoli áttéteket ad, amit már nem lehet sebészileg eltávolítani, és semmi olyan technikával, akár sugárterápiás, sztereotaxiás készülék segítségével sem, aminek a következtében ő daganatmentes lenne. Tehát ez a két csoport, hogy lehet daganatmentessé tenni, és nem lehet daganatmentessé tenni. Ez a két alapvető csoport. Nem szabad összemosni ezt a két beteg csoportot. Ami fontos még emellett, hogy a különböző gyógyítási módszerek, tehát én most a klasszikus orvostudományról beszélek, tehát a bizonyítékokon alapuló orvostudományról, ott megvannak azok a lehetőségek nemzetközi ajánlások alapján, hogy amikor felfedezésre kerül egy daganat, akkor mi az első lépés? Mit lehet tenni? És meg kell próbálni, és ez a feladata minden szakorvosnak, és minden onkotimben dolgozó szakembernek, hogy a legoptimálisabb megoldást találja meg minél előbb annak a betegnek a számára, akinél kiderül a daganatos betegség. És akkor alapvetően be kell sorolni ebbe a két csoportba, hanem pontosan nem lehet besorolni, mert felmerül annak a lehetősége, hogy most még sebészileg nem eltávolítható, de esetleg, hogyha adunk onkológiai kezelést, akkor sebészileg eltávolíthatóvá válik, tehát vannak határesetek, ezt is mérlegelni kell, és a lényeg az, hogy a beteg általános állapotát figyelembe véve, hogy mire alkalmas az a beteg, tehát alkalmas egy műtétre, alkalmas egy onkológiai kezelésre, akkor ennek megfelelően a legjobb terápiát javasoljuk. Tehát csak úgy azért, mert mondjuk valaki 70 éves, mondok egy számot, azért nem mondjunk le egy korszerűbb terápiáról, azért mert ő idősebb, mert lehet egy idős beteg is jó állapotú, és lehet egy fiatalabb beteg is nagyon rossz állapotú, és sajnos van, amikor egy fiatalabb betegnél kell azt mondanunk, hogy sajnos csak tüneti terápia, tehát fájdalomcsillapítás, infúzió, folyadékpótlás, és van, amikor egy idős betegnél az állapotára való tekintettel azt mondjuk, hogy aktív onkológiai kezelés legkorszerűbb terápiával, azért, mert az ő általános állapota ezt bírja. Úgyhogy ilyen döntéseket kell hoznunk a mindennapi gyakorlatban.
Jelenléted járjon át. várom még az első helyen, ott ülsz ma az asztalnál.
Talán azt is áttekinthetnénk, hogy mire számíthat az, aki mondjuk egy olyan diagnózissal találja magát szemben, hogy nála megállapítják a daganatos megbetegedést. Honnan kezdődik a betegút, és hova futhat ki?
Igen. Tehát most elmondom az optimális gondolatmenetet, aztán elmondom, hogy milyen nehézségeink vannak, és mit szeretnénk fejleszteni itt a megyében, mert gondolom, hogy a hallgatókat az érdekli leginkább, hogy jó, szép mindaz, amit most eddig én elmondtam, de milyen értéke van ennek itt Egerben, és milyen értéke van ennek itt Heves megyében. A lényeg az, hogyha fölmerül a daganatos betegségnek a gyanúja, tehát most nagyon fontos, tehát gyanú, addig gyanú, amíg nincsen szövettan, addig nem lehet azt mondani, hogy van, akinek daganatos betegsége van, csak hogyha szövettannal igazolt. és szükséges, hogy meglegyen minden egyéb kiegészítő vizsgálat, amit az ajánlások előírnak. Ez daganattípusra vonatkozólag adott, hogy mik azok a vizsgálatok, tehát leggyakrabban, ami elvégzésre kerül, az mellkasi CT, hasi kismedencei CT, némely esetekben kismedencei MRI vizsgálat, tehát akár egy prostata daganatnál, vagy hólyag daganatnál, vagy nőgyógyászati daganatnál, tehát jó, hogy ott, ami a kismedencét érintő MRI vizsgálat is van, sugárkezelés előtt, vagy a műtét tervezése előtt, bizonytalan tényezők esetén PET-CT vizsgálat javasolt, ez már egy drága vizsgálat, de ezt mindig szoktuk szűrni, most így mondom, hogy klinikai szemmel, hogy milyen vizsgálat alapján lehet döntést hozni a beteg számára, mert egy PET-CT-re, például PET-CT centrumban kell utazni a betegnek, az itt nincs Egerben, CT van, csontizotóp van, MR van, tehát ami van helyben, azt el lehet végezni, szövettant lehet venni, és mihelyest megvannak azok a kiegészítő vizsgálatok, ami alapján döntést lehet hozni, akkor azonnal, tehát ez azt jelenti praktikusan, hogy a szövettan után, a következő héten az onkotím bizottság áttekinti a rendelkezésre álló leleteket, és hoz egy döntést, amelyet már a más napon, tehát csütörtökönként van onkotím, pénteki napon átvehet a beteg, annál az orvosnál, ahonnan a vizsgálati beutalókat eddig kapta, tehát visszautaljuk arra a szakrendelésre a beteget, és ott átveszi ezt az onkotím döntést, és lehet tovább intézni az ő kezelését, akár műtétre irányítani, vagy további konzíliumra, hogyha olyan típusú műtét elvégzése van kilátásban, amelyet itt helyben nem végeznek, tehát például nőgyógyászati daganatos betegeket itt nem operálnak szakember hiányában, májáttéteket nem operálnak, hasnyálmirigyet is a budapesti Semmelweis Egyetem pankrássebészeti klinikáján operálják, ez is centrumhoz kötött éppen azok miatt, hogy ott sokkal nagyobb esetszámban vannak ilyen típusú betegek, és sokkal nagyobb a gyakorlat, tehát sokkal nagyobb biztonsággal tudnak európai szintű műtéteket végezni, tehát ez világviszonylatban nemzetközi standard, hogy egy olyan intézménybe kell irányítani a beteget, ahol nagy gyakorlat van, és meg van határozva, hogy évente hány műtétet végeznek. Ez teljesen rendjén van, úgyhogy emiatt senkinek rossz érzése ne legyen, hogy bizonyos speciális beavatkozások miatt el kell mennie innen, és akkor, hogyha arról van szó, hogy célzott terápiák, tehát akár biológiai terápia, vagy általános kemoterápia, immunterápia, az elmúlt években volt arra példa, hogy akár ugye Debrecenbe, vagy Miskolcra lettek tovább irányítva a betegek, mert nem volt arra lehetőség, hogy itt Egerben ilyen típusú kezeléseket megkapjon a beteg, holott egyébként lehetőség van rá, és a törekvés az, hogy ebben az irányban tovább is lépjünk, tehát amit meg tudunk adni itt az egri onkológián, amiatt ne kelljen a betegnek elutazni, ez egy nagyon fontos szempont, és azt is kiemelném, hogy tulajdonképpen egy jól működő onkológia van itt Egerben, aminek a szakmai támogatására, segítségére lettem én felkérve, tehát nem azért, hogy most teljesen új dolgokat vezessek be, hanem ami jól működik, az még jobban működjön, és ami még esetleg itt hiányzik, azokkal ki tudja megészíteni, és ezért vagyok itt 3 napot, tulajdonképpen Egerben összekötve egy olyan tudományos projekttel, ami Gyöngyösen a Fázis 1 centrumban történik, ott is onkológiai vizsgálatokkal foglalkozunk, tehát ez korai fázisú vizsgálat, ez azt jelenti, hogy a napi rutinban még nem bevezetett terápiákról van szó, amelyek a későbbiek során a rutin része lehet, de addig is az onkológiai betegek bizonyos betegségeire nézve lehetőséget ad olyan gyógyszer megadása tekintetében, ami ugye nem áll rendelkezésre, ahogy az előbb is említettem, és bizonyos időközönként ott is segítenem kell, tehát ott is tulajdonképpen betegellátásban veszek részt, és ez is mind ugye Heves megyét érinti oly módon, hogy tulajdonképpen a Gyöngyösi Fázis 1 centrumban elsőbséget élveznek a Heves megyében levő betegek. Hát nyilván ebből a szempontból is próbálok így helytállni, ilyen szemmel is nézni a betegeket, hogy esetleg kinek a betegsége igényelne egy ilyen típusú kezelést, amivel jobban jár, mint a hagyományos rutinszerűen adott terápia. De természetesen, tehát Salgótarjánban is, hogyha van olyan beteg, nem szokott gyakran előfordulni, Csalgótarjánból eddig egy beteget tudtam odavinni kezelésre. Volt egy másik beteg, akit próbáltam, de a genetikai vizsgálati lelete nem tette lehetővé. Most van egy harmadik beteg, neki most van folyamatban a genetikai vizsgálata, tehát ezért több tényezős, nem olyan egyszerű ez a folyamat, tehát egy szűk beteg csoportra vonatkozik, amit tudunk ott kezelni. Tehát egyrészt egy tüdőrák vizsgálatunk van, ami folyamatban van, van egy áttétes hasnyálmirigy daganat vizsgálatunk, és van egy ritka mutáció, áttétes vastag és végbélrákban. És érdekességként elmondom, hogy azért mindenki, aki hallgatja ezt a műsort, tisztában legyen vele, hogy az elmúlt évben itt az EGRI onkológián kezelt áttétes vastagbél daganatos betegek között egy se volt olyan, aki oda alkalmas lenne. Tehát annyira ritka. Úgyhogy nem azért nem megy oda több beteg Gyöngyösre, mert mondjuk lenne egy másik diszkriminatív tényező, hanem azért nem megy, mert nem felel meg a kritériumoknak. Tehát nagyon szigorú kritériumok vannak, ami alapján oda be lehet választani beteget. Ennyit a harmadik munkahelyel kapcsolatosan is.
Mert hogy egyébként is maga a döntéshozatal, ha már az onkotímet emlegettük, először is talán érdemes tisztázni, hogy kikből is áll az onkotím nagy általánosságban, kik azok a szakemberek, akik ebben döntést tudnak hozni, és aztán sok szempont alapján meghozzák azt a döntést, hogy mi a terápiás javaslat, ha van terápiás javaslat.
Igen, hát itt megint visszakanyarodok az eredeti gondolatmenethez, hogy van egy optimális és van egy gyakorlati megközelítése ennek a kérdésnek, hogy az optimális az a jogszabályban lefektetett törvényi felállása egy onkotímnek, amely meghatározza, hogy milyen szakemberekből kell, hogy álljon az onkotím, és hogyha valamelyik szakembert nem tudja egy intézmény biztosítani, akkor személyes jelenlétét, akkor telemedicinán keresztül kell biztosítani a jelenlétet. Úgyhogy ilyen módon alapvetően klinikai onkológus elengedhetetlen, hogy az onkotím tagja legyen, sugárterápiás szakorvos, tehát akik a besugárzásokkal foglalkoznak, radiológus, tehát ő a képalkotó diagnoszta, kell sebész, patológus, aki a szövettanokkal foglalkozik, szükséges a szakterületeknek megfelelően nőgyógyász, urológus, fülorgégész vagy fejnyaksebész, és így ezekkel a disziplinákkal kiegészítve minél szélesebb palettát, tehát szakorvosi spektrumot érintő szakembercsoport. Na most ugye a gyakorlatban ez úgy történik, hogy leterheltek vagyunk mindannyian, és kevés a szakember, úgyhogy az elsődleges a betegellátás, nem pedig az onkotím tanácskozáson való részvétel, mert hogyha sürgős műtétje van a sebésznek, akkor a műtőbe kell menni, nem pedig leülni egy asztalhoz, és megbeszélni az eseteket.
Bilány.
Tehát ez praktikusan így történik. Úgyhogy szakember hiányában szenvedünk mi is, de mégsem vagyunk, most így mondom, hogy hátrányban a döntések meghozatala tekintetében, hiszen az esetek döntő többségében olyan leletek állnak rendelkezésre, amik alapján, ha az onkotímot helyben nem tud egy konkrét döntést meghozni, akkor legalább leírja, hogy mondjuk szükséges egy sugárterápiás konzílium, mert nincsen sugárterápiás szakember a tímben. Vagy szükséges egy más sebészeti konzílium, vagy egy pankreás sebészeti konzílium, mert nincsenek ilyen speciális szakemberek, mert ők centrumokban dolgoznak. De tudunk referálni, és a beteg ellátását ez most olyan módon nem veszélyezteti, hogy akkor neki föl kellene keresnie egy másik intézményt, ahol fizikailag is jelen vannak ilyen szakemberek, és minden áron velük kellene ezt megkonzultálni, tehát ez tulajdonképpen egyenértékű, de dolgozunk azon, hogy ha lenne mód rá, akkor személyesen is jelen lennének ilyen szakemberek, és így lenne optimális a team működés.
Az orvostudomány az biztos, hogy folyamatosan fejlődik. Egyre több és jobb eszköz és gyógyszer áll rendelkezésünkre, vagy bármilyen más terápia. Hogyan alakul a rákbetegségek esetében a kezelés? Miként változott az elmúlt években? Jobbá váltak egyébként a túlélési arányok?
Igen, összességében véve nagyon sokat változott. A túlélési arány, ez egy nagyon fontos szempont. Igen, határozottan. Annak köszönhető tulajdonképpen, hogy egyrészt a szűrő programok révén már koraibb stádiumban kerülnek felfedezésre a betegségek, és az esetek nagyobb részében lehet úgynevezett gyógyító beavatkozást végezni, tehát akár egy olyan sebészeti megoldást, ami által daganatmentessé tehető a beteg, ahogy említettem is már, és ez nyilván megnöveli a egészséges életévek számát. Másrészt pedig azon betegeknél, akiknél ez a beavatkozás nem végezhető el az említett okok miatt, tehát vagy annyira összekapaszkodik a környezetével, vagy annyi távoli áttétet ad, hogy nem lehet eltávolítani. Azoknál a betegeknél is lényeges változás állt be azáltal, hogy nem csak kemoterápiás kezelések léteznek, ez volt a klasszikus alapja tulajdonképpen az onkológiai kezelésnek, hanem körülbelül a 2000-es évek felétől elindultak a célzott terápiák, majd pedig a 2010-es évekkel beindultak az újabb fejlesztések, a legnagyobb dobás az már majdnem 2020 környékén volt az immunterápiák bevezetésével, amelyek egyre nagyobb teret hódítanak, és számtalan vizsgálat igazolta ezeknek a jótékony hatását a hagyományos terápiákhoz viszonyítva, vagy azokkal való kombinációban, mert az első vizsgálatok úgy indultak, hogy immunterápiát hasonlították össze a kemoterápiával, és akkor elkezdték kombinálni. És akkor azt találták, hogy maga a kemoterápia az fokozza az immunterápiák iránti érzékenységet. És így egy kombinációban például tüdődaganatoknál ez nagyon markánsan mutatkozott meg, hiszen a kemoterápia hatására pusztulnak a daganatsejtek, és olyan fehérjék szabadulnak föl a daganatsejtből, ami addig az immunrendszer számára nem volt elérhető, így elérhetővá válik, és minden ilyen idegen anyagot, amit antigénnek nevezünk, az immunrendszer felismer, és hogyha az immunterápiával legátoljuk azt a funkcióját az immunrendszernek, hogy a saját felismerést azt blokkoljuk tulajdonképpen, akkor megtámadja ezeket a fehérjékkel rendelkező sejteket, és elpusztítja a daganatsejtet. Tehát praktikusan így történik, ezt jelenti a kemoterápia hozzáadása az immunterápiához, vagy az immunterápia hozzáadása a kemoterápiához, tehát érzékenyíti a daganatsejt pusztulást az immunterápiás szerre a kemoterápia, ez a lényeg ennek a modalitásnak, tehát itt lényeges változások vannak, amit érdemes még kihangsúlyozni, például áttétes emlőrákban a HER2 pozitív daganatok, azok alapvetően egy rossz prognózisú daganatok, viszont van rá célzott terápia, és ott is volt egy állomás, ezek statisztikai adatok, hogy csak kemoterápia, és összehasonlítva kemoterápia plusz célzott terápia, az fél évvel nyújtotta meg azoknak a betegeknek a túlélését, akik áttétes HER2 pozitív daganatban szenvedtek. És van most ennek a célzott terápiának egy párja, amit már ugye néhány éve alkalmazunk, ez egy úgynevezett duál HER2 gátlás, ez megint egy másik fél évvel hosszabbította meg a daganatos betegeknek az áttétes daganatos betegeknek a túlélését, és még ehhez képest is van most egy még korszerűbb terápia, ami még legjobb tudomásom szerint első vonalban nem elérhető így a HER2 daganatos betegek számára, de ez is célzott terápia kombinálva egy kemoterápiás gyógyszerrel, ami célzottan tulajdonképpen bejut a daganat sejtbe, és így okoz pusztulást, ez a deruxtecán.
Ezek már elérhetőek egyébként?
Ezek elérhetők, de ugye nem első vonalban, második vonalban lehet, de az lesz a jövő, hogy ezek bekerülnek a daganatos terápia élvonalában, és minden olyan daganatban, ahol például ez a HER2 fehérje kimutatható, tehát ugye emlő daganatban elsőként, de például gyomordaganatban, hogyha kimutatható, akkor ezek a célzott terápiák, ezek alkalmazhatók, és akkor itt jön be az a rengeteg információ, rengeteg kérdés, hogy nagyon sok kutatás zajlik, és ma Magyarországon is van olyan genetikai labor, ami arra specializálódott, hogy megkeresse a daganattípustól függetlenül azokat a mutációkat, amik célpontot jelenthetnek a terápiára. Így van létjogosultsága, hogy ha van célpont, és van arra adható terápia, akkor szövettantól függetlenül várhatóan jól fog reagálni arra a típusú gyógyszerre az a daganatos betegség. Csak az a fontos ilyen esetekben, hogy ezt a döntést, ezt bízza a beteg mindig az onkológusára. Tehát ne saját maga menjen, mert ki lehet fizetni azt a nagy összeget, de nem biztos, hogy ő annak az eredménynek a birtokában olyan eredményhez fog jutni, ami az ő betegsége számára valódi előnyt jelent. Tehát praktikusan lesz olyan gyógyszer, amit adhatnak az ő betegségére. Tehát ezért érdemes ezt megkonzultálni klinikai onkológussal, onkotimmel, hogy szükséges-e ez a genetikai vizsgálat, vagy nem szükséges, mert mi is szoktunk javasolni egyébként onkotimen genetikai vizsgálatot, tehát ez több génes vizsgálat, és rutinszerűen például az Országos Onkológiai Intézetben rendelkezésre áll 500 génes analízis. Ez van egy molekuláris onkotim bizottság, az Országos Onkológiai Intézetben ülésezik, ez mind TB finanszírozott ellátás, és nem kell a betegnek érte fizetni, és engedélyezik is, hogyha az indokolt. Tehát én ezt az utat javasolnám, ne a beteg saját maga menjen, és akkor fizesse ki, vagy valaki hozzátartozó olvasta a honlapon, hogy van egy ilyen lehetőség, és akkor kifizetik a nagy összeget, aztán nem tudják, hogy mit kezdjenek az eredménnyel. Fontos, hogy legyen egy szakorvosi háttér, akik ezt javasolják. Egyébként ez a céghez is el lehet küldeni egyedi méltányosságon belül egy ilyen kérelmet, és akkor tehát finanszírozhatja a TB-t. Amit említettem már, jobb az az út, hogy elküldjük a megfelelő team felé, és akkor van erre, mondom, hogy TB finanszírozott ellátás, és nem kell külön engedélyt se kérni, tehát még finanszírozási engedélyt se kell kérni rá, csak egy molekuláris onkotím döntés szükséges, ami az Országos Onkológián minden héten összeül.
Kegyelem, élet adó harmat, amikor lángra gyújt a te hírgalmat. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal mérlak.
Hald meg hát újra Magyarország, most jön fel rád a világosság. hold meg hát, Úr, a magyar ország.
Mely daganat típusokkal foglalkozik a legtöbbet? Nem feltétlenül a tekintetében, hogy melyek a leggyakoribbak, de hogy mi a saját specifikáció mondjuk.
Tulajdonképpen ugye 2016 óta kértek fel Salgótarjánban, hogy az emlő daganatok onkotim ülésén, mint onkológus vegyek részt. Úgyhogy ennél fogva ezekkel a daganatokkal többet találkoztam, és nagyobb mélységben, hogy mondjam, képeztem magamat is erre vonatkozólag. Tehát nem mondom azt, hogy többet tudok ezen a téren, de egy kicsit több tapasztalatom van azokhoz a kollégákhoz képest, akik nem foglalkoztak ennyit ezzel a típusú betegséggel. De ezen felül, tehát vastagbél daganatos betegek között is, tüdő daganatos betegek között is, így visszaemlékezve, több olyan beteg volt, akit kezeltem. Azt mondom, hogy tudásomnak megfelelően és Isten kegyelméből, amit lehetett, azt meg is tudtuk adni a betegeknek. Úgyhogy ilyen módon van tapasztalatom.
Ha már említettük az emlődaganatok területét, fontos, hogy van tapintható és nem tapintható daganat elváltozás. Mire tud figyelni a beteg ebben az esetben, hogyha mondjuk egy nem tapinthatóról van szó? Hogyan fejlődik itt a daganat? Hogyan lehet észrevenni, okoz-e tüneteket?
Igen, hát amit lehet tanácsolni, hogy a női ciklus elindul, tehát ugye minden hónapban az emlőmirigy állomány az változik, akkor ennek megfelelően szükséges áttapintani az emlőket. És ez az egyetlen lehetőség, ugye az önvizsgálat, addig, amíg nem kerül szűrésre a beteg vagy a páciens, hogy ha észlel valami elváltozást, ami addig nem volt ott, akkor nem érdemes sokat várni vele, mivel rendszeresen nézte, és addig nem volt ott, most tapint valamit, akkor menjen el, és nézesse meg egy szakemberrel. Röviden ez a válasz. Ha nincs benne a szűrőprogramban, akkor nem lehet felfedezni a nem tapinthatót.
Tehát a legfontosabb tulajdonképpen az, hogy akár egy szűrőbuszos felhívásra, de az emberek menjenek el, és vizsgáltassák ki magukat azokon a területeken, ami éppen elérhető.
Így van. Tehát minden szűrővizsgálaton, ami rendelkezésre állott, javasolt részt venni. Ugye Magyarországon a szűrőprogramok, ugye emlődaganatos szűrőprogram, méhnyakrákszűrés, vastag és vélbél rákszűrés, prostatadaganatszűrés, ezek a programok élnek, és ezeken a szűrőprogramokon javasolt részt venni. Most, hogyha egyeneságú rokonnál fordul elő daganat, akkor viszont nem kell megvárni a behívót a szűrőprogramra, akkor már előbb kell jelentkezned, körülbelül egy olyan 10 évvel korábban, mint ahogy az egyeneságú rokonnál kiderült a daganatos betegség, már érdemes elmenni szakemberhez. Tehát például, hogyha egy ilyen fiatal hölgyről van szó, 40-45 év alatti, és akkor ott még nem csináltatnának esetleg mammográfiás vizsgálatot, akkor egy ultrahangvizsgálat fog történni például. Tehát de meg lesz a szakorvosi vizsgálat, lesz képalkotó vizsgálat, és akkor ennek megfelelően lehet tovább lépni.
A legtöbb szűrővizsgálat egyébként nem túl bonyolult, nem tart sokáig. Mégis azt tapasztalják, és ezt nagyon sok helyről hallottam, hogy vagy lusták az emberek elmenni szűrésekre, vagy félnek tőle. Mitől félhetnek ilyenkor?
Igen, hát én találkoztam többféle véleménnyel betegek részéről, most a saját tapasztalataimról szólok, és van olyan beteg, aki azt mondja, hogy ő fél attól, hogy mi lesz a vizsgálati eredmény. Teljesen jogos, és akkor inkább nem akarja tudni, inkább nem megy el, mert fél attól, hogy ha találnak valamit, akkor azon mi lesz. Ez is egy, hogy mondjam, valamilyen típusú félelem, de hogyha ezt józanul végig gondolja valaki, akkor azt lehet mondani, hogy ezen változtatni kell, mert nekünk is, amikor még orvostanhallgatóként a klinikumot kezdtük tanulni, akkor azt mondták az idős tanárok, hogy mindig a legkomolyabb diagnózist kell feltételezni addig, amíg annak az ellenkezője nem bizonyosodik be. És akkor ezt ki kell zárni. Tehát jó lenne, hogyha ezt minél többen megértenék, hogy ezek a vizsgálatok nem azért vannak, hogy még több aggodalmat vagy félelmet keltsenek az emberekben, hanem éppen az ellenkezője, hogyha a vizsgálati eredmények alapján reálisan látjuk majd az adott szervnek a helyzetét, akkor tudunk döntést hozni, és vannak jó eredmények, és ez is nagyon fontos, hogy egy vizsgálat nem csak azért történik meg, hogy a rosszat felderítse, hanem azt kizárja. És hogyha kizárta, hogy nincs ott különösebb eltérés, akkor ez egy jó eredmény, és annak lehet örülni. Ha mégis igazolódik valami probléma, most azt mondom, hogy annak is lehet örülni, mert kiderült, és akkor meg lehet találni rá a gyógymódot. Nekem nagyapám mondása jut az eszembe, ő édesapám, édesapja evangélikus lelkész volt, és neki sokan mondták azt, hogy hát ők nem mennek a kórházba, mert félnek a kórháztól. És akkor nagyapám mindig azt mondta nekik, hogy ne tessenek félni a kórháztól, mert ott segítenek magukon. Tehát így kellene hozzáállni, tehát egy hozzáállásbeli kérdésnek gondolom ezt a problémát, hogy nem kellene ettől félni, mert segítenek, akkor lehet segíteni, hogyha pontosan tudjuk, hogy mi a baj. Ha nincsen kivizsgálva, akkor nem lehet megmondani. Tehát ez egy nagyon fontos alaptétel, úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy menjenek el a vizsgálatokra.
Még a műsor elején említette doktor úr, hogy a vallás mennyivel többet ad az önmunkájához, és hogy ezt a betegeknek is át tudja adni. Ez mit jelent az ön esetében?
Igen, tehát egyszerűen fogalmazva, hogy keresztény ember vagyok, ez azt jelenti, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus meghalt az én bűneimért, én helyettem halt meg, és ezáltal lehetőséget adott Isten arra nekem, hogy én megtérhessek hozzá, beismerjem a bűneimet, megvallhassam. Ezáltal ő újjá teremtett engem, új ember lehetek, és örök életem van. Jó lehet, még ebben a testben élek, ami ide a földhöz kötés megvan ennek a kívánsága, és érzem is saját magam, ahogy a gyermekeimet nevelem. 3 kis gyermekünk van, 7 éves, 5 éves és 17 hónapos kislányok. Hogy mennyire azt a habitust örökölték, amivel én születtem. Tehát csak úgy jó, ahogy kigondolják máshogy. Nem lehet, én is így születtem. És jó, hogyha ez a kettősség, ami most így bennem van, hogy ott van bennem Isten kegyelméből az új teremtés, meg lehet harcolni azt, ami velem született, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy az Úr Jézus is imádkozott, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, jó lehető bűntelen volt, de mégis volt benne egy kérés, és hogy legyen meg a te akaratod. Tehát ő így tanította a tanítványait is imádkozni, és Pál apostol is, amikor megtért a damaszkuszi úton, az első kérdése az volt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Tehát az, hogy én Isten gyermeke vagyok, ez azt jelenti számomra, hogy én Isten akaratát szeretném cselekedni, nem pedig azok vezérelnek engem, amilyen lehetőségeim vannak. Ez alapvető különbség. És a munkám során számtalanszor tapasztaltam, hogy amikor igyekeztem mindent, most így mondom, hogy szakmailag, meg orvosilag megtenni a betegért, az egy olyan bizalmi kapcsolatot eredményezett a beteggel, mert látta, hogy igyekeztem mindig segíteni, hogy ebben a bizalmi kapcsolatban lehetett beszélni arról is, hogy én egyébként ezt keresztény emberként élem meg, és hogy ez mit jelent, és volt, aki örült neki, volt, aki nem fogadta el, mindig találkoztam ilyennel, hiszen az embernek saját döntése. Nekem is saját döntésem volt, amikor édesapám elé álltam egészen fiatalon, emlékszem, hogy olyan talán 9 éves lehettem, vagy 10 éves lehettem, amikor odaálltam édesapám elé, és megkérdeztem tőle, hogy hogyan lehet igazán megtérni. Mert én hallottam ám ezt, ő evangélikus lelkészként szolgált 42 évig, és akkor ugyanazt mondta, mint minden prédikációjában, hogy az Úr Jézus meghalt, érted? Meghalt a te bűneidért, és el lehet fogadni ezt a megváltást. És én nem értettem, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. És akkor elkerültem egy fiú hétre, a evangélikus egyháznak volt egy ilyen fiú hete, és akkor ott hallottam azt az igét, hogy nem vagytok többé jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek, és én azt mondtam így magamban, hogy én is szeretnék Isten háza népéhez tartozni, és akkor kértem egy beszélgetést az ottani lelkésztől, és elmondtam, hogy én milyen bűneimet látom, és szeretném ezt letenni, megvallani, szeretném elfogadni az Úr Jézus szabadítását, bűnbocsánatot, az új életet, az örök életet. Ez volt a gyakorlat. És akkor ezt követte egy, most én mérföldköveket mondok, tehát ugye volt egy ilyen boldog gyermekkor, ami átment a saját kívánságaimba való életbe, ezt úgy olyan észrevétlenül, és akkor úgy éltem, ahogy születtem tulajdonképpen, jött a megtérés, akkor elkezdtem Isten akarata szerint élni, de ez egy ilyen engedetlen élet volt, mert 7 évig számítógépes játékfüggőségben éltem. Aztán jött egy bukás, nem vettek föl az orvosi egyetemre, fölvettek a biológus szakra, ott nem tudtam elvégezni egy fél évet sem, mert 4-1-es volt az indexemben, amiatt, mert elpazaroltam az időmet. És akkor jött megint egy térdre hajlás, és megbánás annak, hogy én ezt az időszakot engedetlenül eltékozoltam, és kértem Istennek a szabadítását az Úr Jézus véréért, a megkötözöttségekből, és ő szabadított meg, és utána újra jelentkeztem az orvosira, és mindig szépen fél évről fél évre tettem le a vizsgáimat, és azóta is így vagyok, hogy minden napért hálát adok, és minden nap igyekszem az ő akaratát tenni, és amikor látom, hogy nem azt tettem, akkor akár gyermekeim előtt, vagy feleségem előtt, vagy akik ellen vétettem, akkor igyekszem minél előbb beismerni, hogy ezt rendezzem, mert így tartom, hogy ahogy fölismerem, azonnal rendezzem, mert Isten kegyelméből ez a lehetőségem, hogy az Úr Jézus így kifizette a váltságot, és voltak olyan betegek, akik annyira hálás szívvel fogadták ezt, azt mondták, hogy nekik egy felüdülés az, amikor eljönnek, és akkor találkoznak. És még egyszer mondom, tehát daganatos betegek, súlyos betegség, eljönnek egy orvosi rendelésre, ellátom őket szakmailag, és akkor, ha két szót tudok mondani, ami segíti az ő életüket, előbbre viszi, most így mondom, hogy a lelki vonalon, akkor végtelen hálásak, és azt mondták, hogy őnekik ez egy öröm volt ez a találkozás, és mindig felfrissülnek, amikor eljönnek. Tehát ilyen is történt.
Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a daganatos megbetegedésekről beszélt dr. Deme Dániel, az Engré Markot Ferenc Kórház onkológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, technikus kollégáim Péteri Zsolt és Kvasszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Ez az adás a 2024. február 12-i műsorunk ismétlése volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!